Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az sorozatunk ma estére következő szakaszának eleje, a Királyok második könyve 19. fejezetében az első 4 verset olvasom a következőképpen. Amikor Ezékiás király ezeket meghallotta, megszaggatta ruháját, zsákruhát öltött és bement az úrházába. Aztán elküldte Eljákimot, a palota felügyelőjét, Sebná kancellárt és a papok véneit zsákruhába öltözve, Ézsaiás prófétához, Ámóc fiához. Azt mondták neki, ezt üzeni Ezékiás, nyomorúságnak, büntetésnek és szégyennek a napja ez a nap, mint amikor a gyermek az anyaméh szájáig jut, de nincs erő a szüléshez. Talán meghallja Istened az Úr a kincstárnok minden szavát, akit ide küldött ura, az asszír király, hogy gyalázza az élő Istent, és talán megbünteti Istened az Úr azokért a szavakért, amelyeket meghallott. Imádkozza még meglevő maradékért. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban ismét szakaszokban olvasom a szakaszt, az ige szakaszt, hiszen most is elég hosszú a fejezet, sőt valószínűleg lesz, ahol csak összefoglalóan fogom majd elmondani azt, ami benne van. Minden esetre a mai napunk a folytatása a múlt hetinek, közvetlen ott hagytuk abba, ahol most elkezdődött, és abban az értelemben is folytatás, hogy múlt héten jött tulajdonképpen az asszír támadás, a fenyegetés és annak különféle trükkjei, úgymond a propaganda. Most a reakciókat látjuk, hát egyrészt Ezékiás és hát vele együtt a nép reakcióját, másrészt Isten reakcióját Ézsaiás prófétán keresztül. Hát ebből a történet szakaszból megtanulhatjuk, ahogy persze általában is igaz ez, hogy a veszedelmek, a próbák, a nehézségek, azok két lehetőséget tárnak elénk. Hát lehet, hogy elpártolunk. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy hát ha ilyen üldöztetés ér engem, akkor inkább visszakozom. Akkor nem volt érdemes az Urat követni, akkor nem volt érdemes Jézushoz csatlakozni, mert ez csak annyi nyomorúságot hoz aztán a fejemre. És értelemszerűen a másik lehetőség az, hogy még jobban megerősödünk az Istennel való kapcsolatunkban. Még szilárdabb lesz a Krisztusban való bizalmunk, hogyha keresztül megyünk ezeken a nehézségeken és próbákon, hogyha ki tudjuk persze kerülni a csapdákat, a kísértő csapdáit, és hát ilyen értelemben a kísértésekben megállunk. Ezékiás az asszír király üzenetének és a nép magatartásának a hatása az most elég világos, bűnbánatot tartanak. Múlt héten volt róla szó, hogy egyes magyarázók úgy gondolják, hogy hát eleve már hiba volt és bűn volt Ézsaiás szavával szemben föllázadni az asszírok irányába, ugye is Egyiptomra támaszkodni. Akkor is elmondtam, most is ezt látjuk igazából, hogy azt viszont nem olvassuk, hogy ezt a szemére vetné a próféta. Azt viszont olvastuk már az első alkalommal, hogy ezekben a katonai sikerekben Isten segítette meg őt, mert bízott az Úrban. Hát ilyen értelemben most is inkább az látszik, hogy van szó persze bűnbánatról, de nem arról, hogy na az a bűnöm, hogy ezt meg azt tettem Asszíriával szemben, és akkor most visszacsap. Egy tény, hogy ezért jön az ellentámadás, de hát nem minden harcunk olyan harc, amit Istennel szemben vívnánk meg, hát van, amikor vele együtt vívjuk ezt a küzdelmet, és hát ilyen értelemben is érhetnek ellentámadások. Tehát most ennek a bűnbánatnak a jeleit látjuk, külsőleg is ugye megszagatja ruháját, zsákruhát ölt, ez mind-mind az akkori szokás szerint a bűnbánat jele. Ő maga is ezt mondja, hogy ez nyomorúságnak, büntetésnek, szégyennek a napja, tehát benne van valahol a bűn elismerése, de mégsem ilyen egyszerűen, hogy na ezért vagy azért, hanem általában, hiszen valahol mindig igaz, hogy a nyomorúság, ami az életünkben elér minket, az valahol mindig a bűnökben gyökerezik, akár a sajátunk, akár egyébként másokéban, hiszen a rossz az mindenképp a bűn következménye ebben a világban. De nem biztos, hogy közvetlenül ilyen a kapcsolat rövidre zárhatóan. A kapcsolat tehát elküld minden esetre a király Ézsaiáshoz, egy közmondásszerű hasonlatot mond a szüléssel kapcsolatban, és hát ezt a képet, a szülési fájdalmat, az gyakran használja a Biblia és a proféták. A veszélyt fejez ki egyébként ez a kép. Nem csak arról van szó, hogy valami ez nincs erő. Hát jó, nincsen elég erőm, hogy átugorjam a lécet, majd átmegyek alatta. És akkor a magasugró megoldotta úgymond a problémát. Tehát ez csak annyit jelent magyarán, hogy nem sikerült valami. De tulajdonképpen tudjuk jól, hát ha a szüléskor megakad a folyamat, akkor az életveszélyes lesz mind a gyerek, mind az anya számára akár. Tehát egy kicsit Ézsaiásnak azt az üzenetet is küldi a próféta felé, szól így a király, tehát hogy hát itt állunk, és ebben a gyengeségünkben halálos veszedelemben vagyunk. És hát értelemszerűen így is van, hiszen hát elesett Jeruzsálem. És bizony az üzenete is világos, hogy hát ha majd Isten segít. Ez is előkerült múltkor, hogy Ezékiás tulajdonképpen csak reménykedhet. Nem lehet biztos benne, hogy hát Isten majd közbelép és megszabadít a hitemért, hogy az történik, amit én akarok. Az igaz hit az azt jelenti, hogy Istenben bízom, és nem abban, hogy nekem lesz igazam, és úgy lesz, ahogy én szeretném, hanem abban az Istenben, aki lehet, hogy úgy akarja most, hogy másképp történjenek a dolgok. A hit azt jelenti, hogy Isten bármit is tesz, de tudhatom, hogy az ő végtelen bölcsességéből ered, és ezért ez a legjobb nekem is. A hit azt jelenti, hogy Istennek hiszek, azaz igéjét tartom igaznak, és az lesz, amit ő mond, és nem az, amit én akarok. Ha van rá kijelentésem, akkor persze már lehetek bizonyos abban, hogy Isten ezt mondta, akkor annak úgy kell történnie. Ha ő mond most szabadító igét, akkor lesz szabadulás. Szinte azt is kifejezi Ezékiás követsége, hogy abban a hitben kapaszkodik bele, hogy hát Isten szólaljon meg, és akkor majd lesz mihez igazodni. Most tanástalan. Nem tudni, hogy mi következik. Tehát a korábbi szabadítások azok továbbra sem segítenek a jelenben a tekintetben, hogy akkor biztos úgy lesz megint, hanem csak abban segít, hogy biztos, hogy Istenbe bízhatunk most is. És hát így, ugye az Isten káromló fenyegetésekért aztán ez a válasza, hogy a folytatásban olvassuk, hogy amikor Ezékiás király szolgái megérkeztek Ézsaiáshoz, így szólt hozzájuk Ézsaiás: mondjátok meg uratoknak, így szól az Úr, ne ijedj meg azoktól a beszédektől, amelyeket hallottál, amelyekkel káromoltak engem az asszír királynak a szolgái. Íme én olyan lelket adok bele, hogy hírt hallva visszatérjen országába. Saját országában pedig kardáltal ejtem el. Tehát itt is, ahogy mondtam, látjuk, nincs vád, nincs az, hogy hát ezt most magadnak okoztad, de azért én megmentelek, akár úgy lenne, vagy hát a végképp nem úgy, hogy na de akkor ezért most tessék viselni a következményeket, hanem az Úr üzenetét hirdeti, és legfeljebb általános értelemben fogadja el a bűnbánatot most e tekintetben, tehát nem egy konkrét bűnre vonatkozóan, hanem az egész helyzetre vonatkozóan. És így szól a próféta Isten követeként, és hát aztán úgy is lesz értelemszerűen. Tehát most már van mibe kapaszkodni. És úgy tűnik aztán ebből a mai szakaszunkból, hogy bizony ez a repet nád Egyiptom, ez nem biztos, hogy olyan, ahogy a Szanhérib múltkor lefestette, hiszen folytatásban ezt halljuk, hogy a kincstárnok visszatért, de az asszír királyt már Libna ellen harcolva találta, mert meghallotta, hogy elvonult Lákisból. Az asszír király ugyanis azt hallotta, hogy Tirháká, Etiópia királya háborúba indult ellene. A sorozat elején arról volt szó, hogy az igaz nem fél a rossz hírtől. Itt meg valami más látunk. Hát ez a Szanhérib, ez bizony a jelek szerint, ha nem is a rettegés értelme, de fél, aggódik a rossz hír miatt, tehát ő egyszerűen fogja magát és elvonul egy kicsit arrébb, mert hát valami készül ellene. Ez a Tirháká, aki etióp ember volt, később egyébként Egyiptom királya is lett. Hát valahogy úgy látszik, egy kicsit megerősödött az egyiptomi irány, vagy az afrikai irány ebben a politikai játszmában. Tehát muszáj volt vele foglalkoznia. És hát Asszíria visszavonult Jeruzsálemtől. De mégse a fellélegzés jön rögtön, hiszen hát a gonosznak a természete az már csak olyan, hogy visszavonulót fújva is győzelmi himnuszokat zeng, hát most sem hagyja abba a fennhéjázást, hiszen olvassuk a folytatást. Ekkor ismét követeket küldött Ezékiáshoz ezzel az üzenettel. Mondjátok meg Ezékiásnak, Júda királyának, ne engedd, hogy rászedjen téged Istened, akiben bízva azt gondolod, hogy nem kerül Jeruzsálem az asszír király kezébe. Hiszen te is hallottad, mit vittek véghez Asszíria királyai minden országban, kiírtva mindent. Te talán megmenekülhetsz. Tehát megismétli az előző propagandát, a többi nép prédáját mutatja fel, úgymond, és azoknak a példájával érve, hogy hát ha elestek ezek a komolyabb és erősebb országok, akkor te mit akarsz? És hát a fenyegetés ugye élesedik, hiszen nem is csak arról szól, hogy én legyőztem ezeket, hanem azt mondja, hogy kiirtottam ezeket az országokat. Hát erre a sorsra jutsz te is. Ez tehát az üzenet lényege, ha azokat kiirtottam, hát te hogy menekülhetnél meg? És ha ismétli úgymond az érvelését, akkor azon se lepődünk meg, hogy hát tovább olvasva szintén ismétlődik a káromlás is, hiszen így fejezi be, megmentették-e más népek istenei azokat, akiket elődeim elpusztítottak. Gózánt és Háránt, Recefet és Eden fiait, akik Telasszárban voltak. Hol van Hamát királya, Arpád királya és Szefervaim városának a királya, meg Héna és Ivvája? Tehát felsorol helyeket. Hát minden esetre szeretné az Úrban való bizalmat megingatni most is. Tehát még távozóban is, hogy ne gondold azt, hogy most akkor az Úr győzött volna, hogy nekem innen menekülni kell, magyarán ezt mondja, hanem hát nyugodt lehet, hogy jövök vissza. És egyébként, ha belegondolunk, akkor Szanhérib jól látja a helyzetet. Azt is jól látja, hogy Ezékiás bizodalma miatt tud kitartani, és az Úrban való bizodalom az, ami megkülönbözteti a többi népektől ennek a királynak a kitartását és a reménykedését. De hát persze tudnunk kell azért azt is, hogy akkor kiben van ez a bizodalom. Mert aki magába veti a bizodalmát, annak valóban kétségeskednie kell. Hogy elegendő-e a saját erőm? Elegendő-e a saját ügyességem? Elegendő-e a saját rátermettségem ahhoz, hogy megmeneküljek? És bármilyen erős is legyen valaki, valójában mindig rettegnie kell attól, hogy mikor jön el a nála erősebb. És biztosan eljön. Hát ha máshogy nem, akkor úgymond egy generációváltással, hiszen az erősek is idővel gyengülnek, és aztán majd jönnek az ifjabbak, az erősödők, akik aztán fölé nőnek. És hát ez így működik a világtörténelem színpadán is, az egyéni élet színpadán is. Nagyon jól tudjuk, mondjuk a sportolók is, megvan a sporták szerint körülbelül, hogy milyen korhatárban egész fiatalon érhetnek el jó eredményeket, és attól, hogy valaki olimpiát nyert egy adott pillanatban, egyáltalán nem biztos, hogy akár csak 4 évvel később is ezt meg tudja ismételni. És bármilyen ügyes legyen valaki, mindig rettegnie kell, hogy mikor jön az ügyesebb. És ugyanígy biztosan eljön. Ha nem máshogy, akkor úgy, hogy nekem az ügyességem alább hagy, és majd jönnek új emberek. És bármilyen rátermet is legyen valaki, mindig retteghet attól, hogy mikor jön a nála rátermettebb. És idővel mindenki veszít a rátermettségéből, és majd jönnek az újabbak. Úgy is mondhatnánk, hogy falka vezér ugyan mindig lesz, mindig lesz legerősebb, meg legügyesebb, meg legrátermetebb csak éppen, hát ez mindig változik, hogy ki az. Aki viszont az Úrban bízik, az örök megoldást talál az életére. Hiszen Isten változhatatlansága biztosítéka annak, hogy itt már nem kell félni a generációváltástól. Isten megmarad annak, aki. Nem lesz később valaki más a legerősebb, nem lesz később valaki más a legügyesebb, bár a pogányok így gondolták, hogy hát egyik Isten legyőzi a másikat, de ilyen népnek az Istene, olyan népnek az Istene, hát ezért tudtunk győzni, ugye ezt is akarja ezzel mondani, hogy hát én legyőztem ezeknek a népeknek az Isteneit, miért gondolod, hogy a tiédet nem fogom? Csak hogy Jézus egyszer és mindenkorra győzött a gonosz és a halál felett, nekünk nem kell szaladgálni, és nem kell mindig azt keresni és jól helyezkedni, hogy akkor éppen most ki van ott a tűz közelébe, akihez csatlakozhatnánk. És ez a stabilitás, ez a fajta bizodalom, ez egyébként valóban idegesíti a hitetleneket. Hiába látják azt, hogy hol található a hívők igazi bizodalma, és hogy ez milyen stabil pont, de mégis rossz következtetést vonnak le belőle, mert nem ők is akkor ezt keresik meg, és elkezdenek Krisztus megváltásába kapaszkodni, hanem támadni kezdik. Ezt semmit érőnek nevezik, azt mondja, ne bízzál már ebben, mert mire lesz az jó? Te talán megmenekülhetsz. És hát a lehető legnyíltabb fenyegetés tehát az, hogy a kiirtás mondja, nem is csak az elfoglalás, hogy na akkor szolgáim lesztek ezután, például mint korábban volt, adófizetők lesztek, vagy mint a török uralom alatt, hát itt élt azért az ország valamilyen formában, de hát megmaradtak ugyan, csak nem ők voltak az irányítói az országnak, és sorolhatnánk sok történelmi helyzetet. Nem, itt arról beszél, hogy ki lesztek írtva. Elpusztultok mind. Hiába reménykedtek az Úrban. Tulajdonképpen ezzel áll elő Szanhérib, még a maga menekültében is meglepő módon. És hát bőjtben is, persze máskor is érdemes át és átgondolnunk újra, hogy hát akkor mi miben is bízunk. És hogyan is reagálunk különféle fenyegetésekre, támadásokra, mikor valami miatt kifogásokat sorolnak velünk szemben. Akkor ezeket hol tudjuk letenni? És Ezékiás a valódi bőjti reakcióra is kínál egy mintát persze, hiszen hát ha bőjti sorozatunk van, akkor tulajdonképpen logikus úgy is feldolgozni a lépcsőket, hogy ez megjelenjen. Ugye hát egy bőjti magatartás volt az, hogy Ezékiás megszaggatja ruháját, és egyfajta bőjti profécia hangzik erre, hogy akkor hogy is lesz? Hát egy kicsit talán már itt erőltetettebb a szanhéri viselkedésén, itt egyfajta bőjti visszavonulást kell művelnie, ugyanakkor folytatja az Isten káromlást, tehát ez egy ilyen fura bőjti magatartás, és mégis tele van vele a világ. Most pedig Ezékiás egyfajta bőjti imádságba kezd, és ugyanakkor megvan a bizodalma Istenben. Ezt olvassuk, hogy Ezékiás átvette a levelet a követek kezéből, és elolvasta. Majd fölment az Úr házába, és kiterítette azt Ezékiás az Úr előtt. De nem csak szóba hallotta, most az is újdonság, hogy írásba is kapta, dokumentálva van, hogy mivel is fenyegeti őt Szanhérib. Elolvassa ezt az üzenetet, és hát mit tegyen vele? Hát oda viszi az Úr elé. Ebben jelentkezik az ő bizalma. Elolvasás után oda tárja az Úr elé, hát nem azért, mert ő ne tudná, hogy mi van benne, hanem mert hát ez a jelképes mozdulat fejezi ki az ő magatartását, hiszen hát hite szerint, egy zsidó hite szerint ott van jelen Isten a templomban, az a lakóhelye, még akkor is, hogyha már Salamon óta, tehát a megépülés óta tudjuk, hogy persze Isten nem lakhat egy templomban abban az értelemben, hogy oda be lehetne őt zárni, annál sokkal több, de mégis valahol különlegesen lehet ott vele találkozni. Hát így áll Isten előtt az ember, kiterítve a fenyegetések, mert biztos, hogy magunk is így vagyunk nagyon sokszor. Oda lehet az Úrhoz vinni, kapsz bőven támadásokat te is. Tudom, hogy akár a hited miatt is érnek ezek a támadások, de Ezékiásról vehetünk példát. Kapaszkodj a megváltóba, és ő hozzáforduló imádságban minden helyzetben. Mert aztán, hogy ő mit tesz, az egy másik lépés, de a bizalmunk az így élhet bennünk, akármilyen nyomorúságban is vagyunk éppen. És hát folytatódik, hogy imádkozott Ezékiás az Úr előtt. Uram, Izrael Istene, aki a kerúbokon ülsz, egyedül te vagy a föld minden országának Istene, te alkottad a mennyet és a földet. Uram, hajtsd hozzám füledet és hallgass meg. Uram, nyisd ki szemedet és láss. Hadd meg Szanhérib beszédét, aki ide küldte ezt az embert, hogy gyalázza az élő Istent. Tehát megvallja egy szép hitvallásban Isten hatalmát. Azt, hogy akárhogy is dühöngenek a nemzetek, vagy Szanhérib, Isten szentje ellen, de végső soron Isten minden országnak az ura. Akkor is, hogyha ez nem feltétlen nyilvánvaló az emberek előtt. Hát így fejezi ki tehát a további bizalmát, és aztán a király tulajdonképpen megadja a magyarázatot arra is, hogy miben téved ez az asszír uralkodó, hogy mi is a különbség a többi nép emberei és a városai lekaszabolásában, és mi a különbség ezzel szemben Jeruzsálem elleni támadása között. Ugye azt mondja, hogy igaz uram, hogy Asszíria királyai elpusztították a pogány népeket és országaikat. Isteneiket tűzbe vetették, mert azok nem is voltak istenek, hanem csak emberi kézalkotásai, fa és kő, ezért pusztíthatták el azokat. De most te, Urunk, Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből, hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy, Uram, az egyedüli Isten. Hát megvallja, hogy a bálványok miatt pusztultak el a többi országok, most akár abban az értelemben is, hogy az Isten szemében bűn, és ilyen értelemben még akár büntetés értelemben is, jól tudjuk, hogy például a kánaáni népek a honfoglaláskor, hát azért kellett, hogy kipusztuljanak Izrael előtt, mert már betelt a mérték velük szemben. És aztán, hát a másik értelemben is igaz az, hogy ezek a bálványok nem tudnak segíteni, mert nem igazi istenek. Hát így történhetett, hogy ők elestek és kipusztították őket, és akkor most azt mondja Ezékiás, hogy de uram, te mindegyik nép fölött uralkodsz. Hát hadd tudják ezt meg. Úgyhogy most már egy lépéssel tovább lépünk, már nem csak arról, hogy én hadd szabaduljak meg, hanem arról is szól a kérése, hogy uram, a te hatalmad legyen nyilvánvaló. Emlékezzünk csak akár arra, hogy Mózes is úgy könyörög a népét, hogy hát az egyik dolog az, hogy Isten bármit megtehet, és ő nagy hatalmú, de azért a népek ne azt lássák, hogy Isten nem tudja tovább vinni a népet, ezért inkább kipusztítja, mondja, hát akkor tartsd meg őket, és vezess minket tovább. Persze mi nem tudunk mondani semmit ilyen fenyegetésre, mert nincs a kezünkben hatalom. Mit válaszolhatna? De Isten kezében van, ő ezért megteheti, és ezért most egy következő reakció, tehát most Isten szájából szóló, illetve a próféta által küldött reakció, ez egyfajta böjti intés az uralkodó, az asszír király felé, egy gonddal formájában. És akkor így szól róla, hogy megved, gúnyol téged, Sion szűz leánya, fejét rázza mögötted, Jeruzsálem leánya, kit gyaláztál és káromoltál, ki ellen emeltél szót, kire néztél gőgös szemmel, Izrael szentjére. Tehát ez a gúnydal az, ami kifejezi Isten magatartását. A Zsoltárban is arról hallottunk, Isten csak nevet a pogányok hőbörgésén és támadásán, és kigúnyolja őket. Hát most is tulajdonképpen ez történik, mert hát Isten számára ez olyan mulatságos, hogy még jobban, mint amikor mondjuk mi megfigyelünk egy kisgyereket, aki nagy önbizalommal valamit mond, aztán hát nagyon jól tudjuk, hogy pillanatok alatt arról marad, mondjuk a másikkal szemben ugrál. Hát valahogy így nézi Isten ezeket az embereket, akik még ővele szemben is ugye fellépnek, hiszen azt mondja, hogy Izrael szentjére néztél ilyen gőgös szemben, nem csak Izraelre, hanem rám. És hát ezért az Isten káromlás tény megállapítása után jön a büntetésnek az elhangzása is. Azt mondja, hogy követeiddel gyaláztad az urat, és ezt mondtad, sok harci kocsimmal fölmentem a legmagasabb hegyre, a meredek Libanonra is. Kivágtam sudár cédrusait, válogatott ciprusfáit. Eljutottam utolsó tanyájára, legsűrűbb erdejébe is. Kutatástam és ittam másoknak a vizét. Lépteimmel kiszárítom Egyiptomban a Nílus minden ágát. Tehát az asszír hódítás ellenállhatatlan voltát ecseteli, hogy hogyan is kérkedik Asszíria, és hát ennek a jelképes kifejezés van az, hogy még a Libánon járhatatlan meredélyén is fölvitte a szekereket, amik hát amúgy csak síkságon tudnak közlekedni, tehát hogy aztán annyira belevaló, hogy még ezt is meg tudja tenni, hát kiállhatna az útjába. Hát nyilván ezeket megtette egyébként, tehát most nem arról van szó, hogy hazudik és olyasmivel kérkedik, de Hát mindjárt rámutat a próféta, hogy ez az értelmezés viszont téves, hogy akkor ő magával dicsekszik, mert így folytatódik. Nem hallottad még, hogy én ezt régóta elvégeztem? Jó előre kiterveltem? Most csak véghez viszem, hogy halomra dőljenek, rommá legyenek az erős városok. És hát így fejezi be, hogy mivel tombolsz velem szemben, és elbizakodott beszédet fülembe jutott, horgomat orrodba vetem, zablámat a szádba, és visszaviszlek az úton, amelyen ide jöttél. Hát egészen maró ez a gúny, hogy na majd egy ilyen ökör módján vezetnek téged vissza, és hát így is történik aztán. Ugye a király a saját hatalmának tulajdonítja a sikereit, a próféta pedig világossá teszi, hogy hát ezt az Úr cselekszi valójában. És lehet, hogy vannak ilyen értelemben elért katonai eredményei, de az sem Isten nélkül történt. És így ez a tombolás, aztán a horgot az orrába és a zablát a szájába eredményezi majd. És közben se a Zsoltárt ne felejtsük, se azt, amire vonatkozik. Hiszen ez is egy messiási Zsoltár volt, és most is tulajdonképpen ugyanez az utalás ott van, hogy Izrael szentje ellen lázadsz és tombolsz. Hát ugyanígy tomboltak Jézus ellen a népek a földön, és gyilkos indulattal vették körül, aztán kivégezték. Hát ez a tekintetben is az új szövetség felé kacsingat ez a szakasz. És aztán az utolsó pontként a böjti jelet és ítéletet látjuk. Tehát természetes, hogy az igaz ítélet felett, amit a gonoszokon hajt végre Isten, az igazak meg örülnek. Nem a kár öröm értelmében, ahogy az a mi emberi habitusunkból következik, hanem egyszerűen azért, mert Isten igazsága jut érvényre, Istennek a dicsősége lesz és hatalma lesz nyilvánvalóvá. Hát ezért a profécia végén nem csak Szanhéribről van szó, hanem Ezékiáshoz is odafordul Ézsaiás. Azt mondja, hogy neked pedig ezt a jelt adom. Ebben az évben azt teszitek, ami a tarlón nő, a második évben azt, ami annak a magvaiból hajt. A harmadik évben pedig vessetek és arassatok, ültessetek szőlőt és egyétek gyümölcsét. Hát ez a jel szemlélteti a város megszabadítását, ami nem, ha úgy teszik, nem egy lépésben történik a tekintetben, hogy a jövő az fokozatosan bomlik ki. Hát az ostrom évében persze az ellenség már letarolta a földeket, már nincs mit rajta enni, hát a hulladékot esetleg még össze tudják szedni, hát ebből fogtok élni, mondja Isten. A második évben még mindig hát nem tudják a földet rendesen megművelni, mert mire elvonulnak az asszírok, már késő lesz a vetéshez. És azt mondja, na, majd a harmadik évben viszont lesz az előtte, meg ami az ott elhullott magokból majd kihajt. Hát ez lesz tulajdonképpen a jel, és hát nagyon érdekes, ugye, tehát a maradékból esznek, és így tovább, tehát és lesz aztán majd új sarjú hajtás is, és hát azért egy kicsit fölidéződik nyilván az is, amit Ézsaiás szintén, Ézsaiás mond, Isai törzsökéről, ahol szinte ugyanezt történik. Kivágatik, és aztán újra hajt valahogy a hosszabb távon. Tehát ismét azt látjuk, hogy több rétege van Isten igényének. Már csak azért is, mert emlékezzünk vissza Ezékiás apjára. Megtámadták az arámok Jeruzsálemet, körülzárták, és ő is aztán megtapasztalta a szabadítást, és kapott egy gyönyörű proféciát Jézusról. Ugye a 7. fejezetben olvasva, hogy már ezt múlt héten is említettem, egy rejtjelezett profécia is csatlakozott hozzá, hogy majd a jel az az lesz, hogy a szűz fogan és fiút szül. Hát most is tulajdonképpen egy rejtjelezett Krisztus üzenettel van tehát dolgunk, hogy erre is utal a profécia. Aztán arról is van persze szó, hogy miért menekít meg minket Isten valójában. Hát egyrészt önmagáért is, de az azt is jelenti, hogy mi a szeme fénye vagyunk. És ezért okon veszi, hogyha valaki a szeme fényét bántja. Hát ezt mondja Zakariáson keresztül, hogy bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja. De tulajdonképpen hát ez már hasonlít ahhoz egy kicsit későbbi megfogalmazásra, amit Ézsaiás is elmond. Azt mondja, mivel drágának tartalak és becsesnek, mivel szeretlek, azért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. Nem ebben a történetben mondja persze ezt, tehát ez most nem Ezékiásnak szól közvetlenül, de hát ez ott cseng azért a fülünkben, tehát újra az új szövetségre is utal, hiszen Krisztust adta értünk cserébe, mindent odaadott tulajdonképpen az életünkért, így, tehát ez ránk is érvényes ez az ígéret, hogy nem csak a pillanatnyi szorult helyzetünkből szabadít ki Isten, hanem mindig ad egy távolabbi, az üdvösségre mutató szabadítást is. És hát ha pedig persze természetesen beteljesedik a profécia, hogy az Úr féltő szeretete ezt véghez viszi, ahogy kijelentette, akkor hát csak megerősíteni lehet újra a szabadulás proféciáját, tehát elmondja az asszír királyról, hogy nem jut be a városba, nyilat sem lő király, nem fordít feléje pajzsot, töltés sem emel ellen, tehát a harci cselekmények mind meghiúsulnak, és azon az úton tér vissza, amelyen jött, de ebbe a városba nem jut be. Pajzsa leszek ennek a városnak, és megszabadítom önmagamért, meg szolgálmért Dávidért. És hát ha az Úr szeme fénye a város, és arról van szó, akkor az sem lehet kérdéses, hogy a prófétai részlet aztán a történetírásban is megismétlődik, tehát közlésként, hogy akkor hogyan történnek a dolgok. Azon az éjszakán eljött az Úr angyala, és levágott az asszír táborban 185 ezer embert. Amikor reggel fölkeltek, mindenfelé csupa holttest volt. Ekkor Szanhérib asszíria királya fölkerekedett, visszavonult Ninivébe, és ott is maradt. A hetedik vers szerint egy rossz hír miatt ér vissza az asszír király. Hát erre a híre tekintettel szerette volna persze gyorsan elfoglalni Jeruzsálemet, mielőtt Egyiptom ellen vonul, de az Úr mégis Jeruzsálemet megmenti, és hát nem tér többet vissza, tehát nem csak arról van szó, hogy hát most éppen nem sikerült, aztán majd jövök újra, hanem hát véget ér az egész. A záró mondathoz tulajdonképpen ugrunk egyet az időben. Azt olvassuk végül, hogy egyszer aztán, amikor imádkozott Istenének Niszkornak a templomában, a fia Adrammelek és Szárecer levágták karddal, maguk pedig elmenekültek Ararát földjére. Utána a fia Észarhaddó lett a király. Nagyon érdekes az is, hogyha hozzáteszem azt, ami innen nem derül ki, mert a leírás tömör, de a hazatérése és a merénylet között 20 év van. Nem azonnal következett be. És tanulságos ez is, hogy Isten elmondja ezt, így fog történni, aztán összefoglalja a krónikás, hogy ez megtörtént. Ez a szoros összefüggés, a Jeruzsálem elleni és az Izrael szentje elleni tombolásnak a következménye nem csak a hazamenetel, hanem az, hogy a végül a saját fia áldozatául esik. Hát ugye ez nem csak Brutus teszi Cézárral, hanem ez szinte minden időben így van. A legnagyobb ellenség sokszor éppen a család köréből támad. És mégis Isten ezt a távoli eseményt összekapcsolja, hát 20 év ide vagy oda, az emberi létünkben nem egy kevés már, de Isten számára teljesen mindegy, ugye, hogy 1000 év vagy egy nap. Hát ez akkor is a következménye, a büntetése tulajdonképpen ennek, amit elkövetett. Tehát ilyen értelemben szoros az összefüggés, emberi szemmel ugyan nem sok köze van a merényletnek tulajdonképpen ehhez már, de hát Ézsaiás megprófétálja, hogy ez bizony ezért fog bekövetkezni. És éppen ezért bőjtben különösen se felejtsük el, hogy az életünk szövedéke az a mindenható kezében van. Ő az, aki az igazi összefüggéseket látja benne, az igazi kapcsolatokat, hogy mi mivel függ össze, és kapcsolódnak, hogyan kapcsolódnak egymáshoz az életünk eseményei, és hát ezek alapján a nekünk távolinak tűnő pontok is hirtelen egymás mellé kerülhetnek. Ahogy egymás mellé került végül az eleje és a vége a mai szakasznak, azt mondják, hogy ha egy színházban az előadás elején ott lóg a falon egy puska, akkor annak a végéig el kell dördülnie. Hát most, ami a fejezet legelején Isten igéjeként elhangzott, az most itt valóban a végén eldördül. Hiszen a 7. versben azt olvastuk, hogy saját országában pedig kardát talajtam el. És ebből az is tanulságos, hogy akkor nem elesik, nem áldozatul esik valaminek, nem emberi merényletnek lesz az áldozata, nem tévedésből történik vele valami baleset, hanem Isten cselekszik. Isten megítélő és megmentő cselekvését vigyük hát most erre a hétre böjti üzenetként magunkkal, hiszen Isten megítélte a bűneinket, és lesújtott érte Jézusra. Isten mégis megmentette szeme fényét, a lelki Jeruzsálemet, mert drágák vagyunk neki, és Krisztus feltámadása által megbocsátotta a vétkeinket. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, aki szent templomodban laksz, könyörgünk hozzád ezen a napon is, hiszen bűneink megostromoltak, mint Szanhérib Jeruzsálemet. Mit mondhatnánk? Mit hozhatnánk fel mentségünkre? Ki szabadít meg? Áldott légy, hogy a te szemedben igen becsesek vagyunk, hogy drágának tartasz minket, ezért adtad odaértünk fiadat a Golgotán, hogy minket megszabadíts a gonosz ellenség ostromgyűrűjétől. Az ő bátorítására szólítunk meg most is. Mi atyánk,